beszéltünk olyan, aki nem, mert attól is függ, hogy milyen témája van egy előadásnak, hogy mennyire olyanok hallgatják, akik még nem, meg nincsenek tisztában a dolgokkal, és mennyire olyanok, akik pedig átadták meg az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Hát ennek nagyon örülök. Most én egy kicsit átfogalmaztam ezt a címet, mert nyilván aki hívő, annak nem kérdés, hogy üdvösségre, tehát hogy üdvbizonyossága van, és hogy olvassa a Bibliát, és tudja azt, hogy nyilván a Biblia ígérete szerint egy jó dolog vár ránk. Ugyanakkor találkoztam olyan véleményekkel, hogy vannak, akik azt mondják, hogy jobb el kell hozni, mert az összes barátom ott lesz, és az összes izgalmas ember, aki...
Semmi baj. Hát valahol. Bocsánat.
Tehát vannak ilyen vélemények, hogy az összes izgalmas személyiség, vagy barát ott lesz a pokolban, és nem akarok a mennybe jutni, mert unalmas lesz, mert a jó társaság a pokolban lesz. Egyszer az unokatestvérem tett bizonyságot a megtéréséről, és gyerekként, amikor ott ült a gyerekbiblia körön, akkor hallottam, hogy hát gyerekek, a mennyország olyan lesz, mint egy hatalmas Isten tisztelet. És akkor hirtelen azt mondott, hogy júj, akkor nem akarok oda jönni, mert az unalmas lesz, és én valami érdekeset szeretnék. És éppen ez a sátánnak a becsapása, hogy mi azt képzeljük, hogy az Isten dicsérete, vagy az ilyen dolgok, ezek unalmasak, és ugye menj csak, hogy ülünk egy felhőn, és lógatjuk a lábunkat, és milyen semmi érdekes nincs ott. És ez a földi élet ugye sokkal izgalmasabb, és jobb. Tehát ezek a mi tévképzeteink általában arról, hogy milyen lesz az üdvösség. Na most mindjárt négy részre osztottam ezt a témát. Az első ez, hogy a halál utáni élet, és ma divat, hogy különböző könyvek jelennek meg ebben a témában olyan emberektől, akik azt állítják magukról, hogy ők kvázi meghaltak, és jártak a túlvilágon, és visszajöttek, és beszámolnak, hogy milyen élményeik voltak. Megmondom, én 2-3 könyvet elolvastam, tehát végigolvastam, nem mondom azt, hogy ez hülyeség is adottam a sarokba, hanem tényleg végigolvastam a könyveket, tehát így fogok tudni véleményeket. Nem tudom, hogy olvasott-e valamelyikünk ilyen?
Igen.
Melyiket? Az orvosprofesszor? Mert az nagy divat most, hogy mégis van Mennyország, vagy valami ilyesmi címe. Abban én csak beleolvastam, majd elmondom valami leményemet. Az evangélikus életben is jelent meg egy ilyen könyv, tudjuk. Majd mindjárt itt lesz a könyvnek az előlapja, hogy az az amerikai kisgyerek, aki... Nem tudom, nem az a címe, hanem Heaven is Real, az angol címe a könyvnek. Tehát ez is jelent meg, tehát ezekről a könyvekről szeretnék egy pár értékelést, hogy hihetünk ezeket a beszámolóknak, valóságot írnak le, vagy hazudnak, vagy esetleg nem hazudnak, hanem ezek a szerzők valamilyen csalódásnak, vagy becsapásnak az áldozatai, és azt hiszik, hogy igazat írnak, és hogy mit mond erről a Szentírás. Hát ez lenne az első része ennek az előadásnak. Na most itt vannak a könyvek. Ez az az orvos professzoros, Magyarország létezik. És itt van a másik könyv, amit az evangélikus élet is reklámozott egy időben, csak aztán, amikor valakik írtak, hogy azért mégse. Egyébként elmentem a városi könyvtárba Kispestre, és benn volt a könyv, az ezotéria címszól. Az is igaz, hogy minden vallástudósi dolgot az ezotéria alá tesznek, tehát helyeset is oda sorolják be. De tudnunk kell, hogy ezek a könyvek igenis az ezotériának a kategóriájába tartoznak. Olvastam egy másik könyvet, ami nem volt fönn az interneten, az a címe, hogy Élj a Földön kívüli. Ez egy magánkiadás, egy, hát Havanna telepen ott Kispesten lakott az a srác, aki írta, és nyilván azért nincs majd az interneten, mert egy egyszerű valaki, és nem kapták föl kiadók a könyvét, ő így magánba terjeszti, tehát én azt is Én azt anyácon kaptam meg valakitől, akit ezt olvasta, és kíváncsi volt, hogy mi a vélemény. Na most nekem az a véleményem, mivel ezt a sárgát is elolvastam, azt az ufósat is elolvastam, tulajdonképpen ő ufónak tartott a saját magát. Ebből benne olvastam, ezt már nem olvastam végig, mert ez már nem volt türelme. Tehát az a véleményem, hogy mindenki azt látja ebben az igazából nem is halott állapot, mert ugye ezt tudjuk, hogy van szívhalál, meg vagy halál, és 10 percig van lehetősége az orvosoknak valakit visszahozni. Tehát ha leáll a szív, attól még az agy működik. Na most én azt tapasztaltam, hogy mindenki azt látja, amit hisz előtte. És sok igaznak tűnő, meg igaz dolog keveredik hamisságba. És azt hiszem, hogy ez a legveszélyesebb dolog, amikor az igazság keveredik a hamissággal, és ugye, hogyha adnának nekünk egy pohár vizet, és csak egy kicsi kis csepp mérget csöppentenének bele, vajon melyikünk innen meg? Egyikünk sem. És ezt tudom, ha van lesz, igen. Tehát ezt tudom erről mondani, hogy mindenki az az én a földön kívülő ufokban hit már fiatal korában, és amikor egy ilyen betegség kapcsán kómába került, akkor ő neki ufós élményei voltak. Tehát, és keveredve katolikus miszticizmussal és ezotériával keményen. Mostanában belástam magam, és a katolikus vallásban rengeteg ezotéria van, főleg a katolikus miszticizmusban. Tehát amikor ezek átélnek ilyen élményeket, ugye stigmák megjelennek, tehát Jézus sebei a testükön, az ezotéria, ami azt jelenti, az ezotériának az a lényege, hogy a gondolatommal valóságot tudok teremteni, és annyira elképzelem, hogy materializálódik a gondolatom és a képzeletem. És odáig vissza az ezotéria, és ez is bizonyítja az evolúció tanításának a sátáni voltát, hogy ma már azt kezdik mondani, hogy az ember következő evolúciós állomása az, hogy Istenné válik. Mert az rájön, hogy a gondolataival bármit megteremthet, és bármit irányíthat. És milyen nagy pofon, hogy meg kell halnia. Most értem, hogy miért kell testi halált halni az embernek. Teljesen eltávolodna Istentől, és elbízna magát. Igen, tehát ezt tudom mondani ezekről a könyvekről. Azt is, hogy rengeteg bűzsai, vagy biblikusnak tűnő dolog van, hát abban én a földön kívülűben egyik lapról azt mondtam, hogy fű, ez tiszta biblikus, másik lapról azt mondtam, hogy ez nem működik, nem stimmelnek a dolgok. Mária tisztelet nagyon keményen belejött, tehát mindent a Szentírás mérlegén kell megmérnünk, és érdekes, hogy miért hisznek az emberek ilyen könyveknek inkább, mint a Szentírásnak. És ezek a könyvek tévednek, sok mindenben ellent mondanak a Szentírásnak, és mégis valaki akkor kezdi, hogy jaj, tényleg nekem ez vigasztal, hogy van túlvilág, és hogy a szeretem ott van. És mondom neki, hogy persze, hogy van, de mi nem azért hiszünk ebben, mert ez a Mennyország létezik című könyv megjelent, hanem azért, mert a Szentírásban is benne van. Egyébként nekem az a Mennyország létezik című könyv gyanús, hogy az illető nem élt át semmit, és nem az élményeit írja le, hanem ő is akart egy bestsellert írni, amit jó pénzért eladhat, és összeomlózta a mások beszámolóival. Tehát nekem annál az az érzésem, hogy azok nem igazi élmények. De akkor is fölmerülnek bennük a kérdések, hogy tényleg az a kisfiú, hogy látott olyan dolgokat, amiről előzőleg nem tudhatott. Én erre azt tudom mondani, hogy egy bizonyos fajta tudattárulás az lehetséges. Tehát amiket ezek átélnek, olyanokat drogosok is átélnek, vagy sámánok, akik és jövendőmondást is. Tehát a sátán bizonyos fokig tud mutatni olyan dolgokat, amik igazak, és szerintem ezek az emberek inkább a sátáni megvizsgáztatásnak az áldozatai, és ha megtudnak ilyen dolgokat, a hazugság angyalai megcsalják őket, hogy elhitessék velük, hogy ő ott járta. Na most az is gyanús ezekben a könyvekben, hogy úgy történik a megtérés, például én a földön kívül is, nem hitt a Istenben, nem törődött, ezt leírja, nem törődött addig Istennel, de a mennyországban találkozott az élő Istennel, és erre megtért. Van-e valami, ami nekünk itt szeretnénk
Magyarországon?
Megkereskedett.
Találkozott a...
Igen. Szintről szintén látta az Isten, megtapasztalta a hatalma szeretetét, és erre megtért.
Bocsánat, elkészül szabad, vagy a könyveket nyelvűt lezárt.
Igen. Tessék!
Ja, elég gondolkodtam ahhoz, hogy emlékezzem arra, amikor a 70-es évek legvégén, 80-as évek elején az Élet és Irodalomban, akkor az egy másik felhozom az újság, megjelent Dúma. Egy, hát azt hiszem sorozat is volt ebből a könyvből az élményén, egyáltalán megtapasztalva a közeli állapotának a elég nagy létszámon alkalmazottan dolgoztam, és rendszerint a fali újságban mindig kitettem valami kulturális, vagy valami újság hírt, cikket egyebek. Megfigyeltem, hogy a kollégák, akik zömmel informális emberek voltak, én mondom nem kevesen, semmit el nem olvastak úgy, mint amikor ennek a munknak, aki nem volt a legtöbb ember, de kipakoltam, és semmit sem olyan érdeklődésen nem olvastak, mint ezt. Tehát az ember nyitott a transzcendens felé, csak hát nem mindegy, hogy ő mire van megkülöltve persze, és ami szabad már nem akarok szólni, de én sajnos voltam nem is egyszer, én a halál közelére állapodtam, tehát műtét során is már sokos állapotban, abszolút semmit nem éltem át.
Igen.
Megszólalhatok a Múdi az élet után című könyvet, amikor kiadták. Ugyanakkor adta ki nagyon érdekes a Szent István Társulat, az Evangélium kiadó által már korábban kiadott Csami könyvet.
Igen.
Nagyszerű a Csami könyv, Csami Erikson, és az egyébként tovább. És ugyanakkor jelenetileg az Eklézián, tehát szintén a katolikus kiadónál, ahol emlékszem a Múdi könyv. A Csami könyvet nem vették úgy, de az élet után azért sorokban álltak az emberek. Ami nekem még fájdalmasabb, hogy a 70-es évek közepe táján kéziratban jelent meg már valami lefordítás, az élet után könyvből, és öreg evangélikus diakonisszát kaptak rajta, és megnéztették. És én pedig elolvastam azt a kéziratot, megvan máig valahol eltér, és a végére odaírtam. De ez nem egyezik az igével.
Igen, ezért nagyon fontos, hogy a Bibliát tényleg alaposan, és tényleg minden lelkis csak arra tudok biztatni, hogy egy gyülekezetében bibliaiskolákat, vagy bibliakurzusokat tartsanak. Na most ott tartottunk, hogy tehát ez az Én a Földön kívüli című könyv szerzője azt állította, hogy találkozott az élő Istennel, akiben addig nem hitt, meglátta ott a mennyben az ő szeretetét, és ettől ő megtért, és kapott egy küldetést, hogy visszajöjjön a Földre, és hogy ezeket a dolgokat, amiket ő fantasztikus dolgokat látott, elmondja. Mi az, ami itt nem sűrte a Szentírás?
Hát, ha nem tért meg, akkor hogy kerül az agyvejét, ha ő is hitt addig benne, egyáltalán hogy került az agyvejét.
Igen, mit tudom még mondani?
Mózes.
Megtérés.
Nem látok, hogy rendben ember élni.
Igen.
Amikor a Mózes szeretné látni, hogy mutasd meg, hogy kell a tevicsőségre.
Igen, és megtérés az végül is micsoda? De hogyan
tudom
elkezdeni ezt a gondolom? Bűnös. Igen, tehát bűnös. Sehol nem olvasunk egyik könyvösen arról, hogy bűnbánat bűnvallás, és hogy úgy a megtérés, hanem ő elmegy és színről színre látja az Istent, ami ugye ellentmond a János 1.18-nak, akinek van Bibliája, kikeres, aki ott van az, hogy Isten soha senki nem látta, ki ő az Úr Jézus Krisztus. Miért? Mert ő az egyetlen, aki tiszta szívű, emberek nem tiszta szívűek, boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják, de erre meg kell tisztulni a szívünknek. Tehát addig nem kerülhetünk az Isten színe elé, azt, hogy mi ezt élve túléljük, vagy a kárhozat ítélete nélkül túléljük, csak akkor, hogyha megtisztítja a szívünket. Tehát már eleve ennek gyanúsnak kell lenni ezekben a könyvekben. Ide jön még a Miskó is. Igaz, hogy ez nem egy ilyen élmény, de az is egy ilyen Isten találkozás élmény, és azt is végigolvastam, és ott van is az a szomorú, hogy nem úgy békül meg az édesapjával ez az illető, ahogyan kellett volna, nincs benne bűnvallás és bűnbánat és bűnbocsánat, hanem csak a múltnak, mint egy elfogadása. Tehát nem tudom, hogy hányan olvastál, de már elég régen olvastam én is, de nincs ilyen, hogy igen, én ezt megbántam és bocsánatot kérek, és a másik azt mondja, hogy sajnálom, hogy ezt tettem veled. Semmilyen nem hangzik el egyik részről se, és az Istennel való találkozás is mind olyan, hogy csak úgy átölel az Isten szeretete is, és attól minden megjavult. Most itt kell gyanúsnak lenni a dolgoknak, ez a mai New Age-es irányzat, amikor arról van szó, hogy minden ember üdvözül, és Isten mindenkit szeret, és mindenkit elfogad, és ehhez nincsen semmiféle bűnbánat és megbánás. Na most a másik, ami ezeknél a halál közeli élmények, igen, hangsúlyozom, hogy halál közeli élmény, nem halt meg az illető. Nem halt meg, és érdekes, hogy akik az élményeket látják, akár hívő, akár hitetlen, ugyanazok az élmények, az a fény, meg az a zene, meg az a békesség, meg ilyesmi. Tehát a klinikai halál állapotában az agy működik, tehát mégiscsak van tudata az illetőnek, és már amint mondtam, hasonló élményeket drogokkal, sámánok is előidéznek, és az ezotériában is létezik egy ilyen meghalasztás, hogy három napra elistenetik az illetőt, tehát egy ilyen tetszhalott állapotba hozzák, ahol az illető átéli a saját halálát, és ezzel legyőzi a haláltól való félelmet, és megtalálja az lelki vezetőjét, akit úgy hívnak, hogy Lucifer. És a Lucifer megmutatja neki a bolygó útját, ahol a szelleme megy, és itt jön a megint a nagy keverés a Szentlélek és a Szent Szellem között, ugyanis a görög filozófiában is, és az ezotériában is szellemet mondanak, és a magyar nyelvben a szellem, ugye a szellemi munkás azok gondolatot jelenti, és valóban a szellemet értik rajta, és nem a lelket, amit mi Szentléleknek nevezünk, ugye a tudatunk fölmegy ezen a hét szférán, a hét bolygónak a kapuján átmegy, és egyesül a kozmikus tudattal, és aztán újra testet ölt a szellemünk, egy másik testben, de itt a tudatunkról van szó. Tehát én keresztényként ezért nem elbizonytalanulnék itt a Szentlélek, Szentlelki Szellem szó használatán, igenis ragaszkodnék ahhoz, hogy mi a Szentlelket tartsuk, mert a szellem alatt a görögök sem azt a lelket értették, amit a keresztények. Ugye, vagy ha veszük a Petőfi verset, hogy se szellemét a tűz nem égeti meg. Én először ugye úgy értettem, hogy hát a lelkünk ugye nem ég meg, de nem, az eszme is égét nem égeti meg, a tűz, az eszme itt marad, és továbbra is hat. Tehát nem szabad, hogy ezek a keverések minket...
Persze, ez magyar sajátosság.
Ez magyar sajátosság, igen, csak sajnos az új gyülekezetek, vagy az új felekezetek nagyon nyomatják ezt a szellemirányzatot, és ezzel a magyar nyelv használóiban egy hatalmas nagy keverést okoznak, és sajnos, igen, tehát nekünk tudnunk kell, hogy mit miért mondunk. Na most a következtetés, tehát ezekről a szerzőkről, hogy ezek az emberek vagy csalók, mint szerintem a mennyország ember az csaló, vagy pedig a megtévesztésnek az áldozatai. Tehát jó szándékúak, de megtévedtek. Ugye bizonyos jövendőt a múlt dolgaival a boszorkányok is meg tudnak mondani, meg sámának is. Tehát nem szabad hitet adnunk ezeknek a beszámolóknak, ebben a kérdésben egyedül Isten igényére támaszkodhatunk, és alázattal el kell fogadnunk, hogy bizonyos dolgokat elrejt előlünk az Isten igéje. Mert itt az a nagy baj, hogy nem vagyunk alázatosak, és olyan dolgokat szeretnénk tudni, amiről Isten nem beszél. És tudnunk kell, hogy a kijelentés a Bibliával lezárult. Ugye a karizmatikus felekezetekben vannak olyanok, amelyek állítják, hogy új kijelentéseket lehet profétaság által nyerni. Végighallgattam spanyol karizmatikusok beszámolóját, akik heten voltak és jártak a pokolban, Jézus vezette őket, utána elmentek a mennyországba. Még a pokol, az még elég hihető is volt. Ugye ők leírták azt, hogy milyen szenvedésben van részük azoknak, akik a Földön élnek, hogy azok a bűnök, amiket a Földön elkövettek, a pokolban kényszeresen el kell követniük, de hatalmas fájdalmat, fizikai fájdalmat jelent a számukra, és kénytelenek újra és újra elkövetni azt a bűnt, például, hogy az alkoholista megissza és szétmarja a gyomrát, és újra meg kell inni, és újra szétmarja a gyomrát, tehát ilyen jellegűek. De aztán elkezdtem hallgatni, hogy na, mit láttak a Magyarországban, és hát az egyik mondja, hogy ő elvetette a magzatát, és hogy milyen jó volt, és milyen felszabadító érzés volt, hogy ez a magzat ott van a Magyarországban, és milyen jó neki. És itt megállt bennem az ütő, hogy mi van? Semmi bűnben az, hogy most megnyugodtam, tényleg nem is csináltam rosszat azzal a magzattal, megöltem, és most a Magyarországban van. És nincs ott, hogy bűnbánat meg leteszem az Isten elé, hanem de jó, akkor én most már innen szabadon folytathatom az életemet. És megint csak nem volt bűnvallás. Tehát nekem ezek nem tetszenek ezekben a számokban. Na most a Biblia mérlegén tehát mindez. A Biblia tanúsága szerint, tehát gyűlök vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy a halál az végleges. Senki nem jön vissza a halálból. Senki. Aki tetsz halott, vagy kómában volt, az nem halál. Tehát halálban senki nem jön vissza. Ehhez bizonyítékként a gazdag és Lázár történetét tudom felhozni. Ott a Lukács evangéliumában világosan le van írva, hogy nem jöhet vissza Lázár, és nem tehet bizonyságot a halál utáni életről a gazdag rokonainak, hogy azok higgyenek. És nem az a feladatunk, hogy mi azért higgyünk az Isten szavának, mert valaki visszajött odalától, Az Úr Jézus Krisztus visszajött odától, de nem az, ő a kivétel. Nem az a feladatunk, hogy egy ember visszajön odától, és beszámol, hanem az, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. És miért nem elég nekünk az, hogy ő visszajött? És épp ezt vetettem már előre a mi szemünkre ezzel a példázattal, hogy aki nem hisz az ige hirdetésnek, meg a profét, tehát ez a proféták, az ige hirdetésnek és Mózesnek, annak se, akkor se fog hinni, hogyha valaki a halottak közül feltámad. És az Úr Jézus Krisztus feltámad, és nem hittek neki. Aki nem akar hinni, az nem fog hinni. Na most, tehát nekünk hinnünk kell az igének és az ige hirdetésnek. Nem ezeknek a könyveknek kell hinnünk, és nem ezeknek a beszámolóknak. Ugye János 3.13-ban van, hogy Jézus az egyetlen, aki ott volt, látta, mit tesz az Atya, hallotta, mit mond az Atya, és azt elmondta nekünk, ugye mondja magáról, hogy én nem a saját akaratomat cselekszem, hanem azt teszem, amit az Atyától hallottam, meg azt mondom. Tehát ő az egyetlen, aki átjárta ezt a szakadékot. Na most mi van akkor azokkal az emberekkel, akik feltámadtak a Bibliában? Most vegyük csak azokat, akiket Jézus feltámasztott. Hány ilyen történetet tudunk?
Lázár.
Jajus lánya, és a Noémi fiú, hármat, igen. Na most ebből egyetlen egy halott volt több napos, ez a Lázár, 4 napos halott volt, 3 nap után kezd el osztani a test. Tehát ő az egyetlen halott a Bibliában, kivéve még Elizeusnak, ami ilyen történt, Elizeus testéhez hozzát. Ő az sem?
Nem, az sem.
Az is csak friss halott, igen. Ez az egyetlen egy halott, aki 4 napig volt halott, és Jézus feltámasztotta. Különleges dolgot észrevettünk el ebben a bibliai leírásban. Gondolom ismerjük jól, nem kell felolvasni. Az az igazság, hogy annyi minden van abban a történetben, hogy az embernek eszébe se jut, hogy föltegye azt a kérdést, hogy nem kérdezték meg Lázárt, hogy mit látott odát? Milyen volt a Magyarország? Milyen volt a paradicsom? Milyen volt Ábrahám kemeli, vagy a Seolban? Vagy egyáltalán hol volt az alatt a 4 nap alatt? Semmit nem mond el erről nekünk a Biblia. Jézus sem biztatja Lázárt, hogy erről beszéljen. Lázár tanul Jézusnak a feltámadásának a tanúja. De Lázár a feltámadás tanúja, és nem az odaállt való életnek a tanúja. És ez az érdekesebben, Lázárt is meg akarják ölni a zsidók, mert ő Lázár miatt hisznek Jézusban az emberek. És ez is legyen nekünk egy figyelmeztetés, hogy a Szentírás itt is nagyon-nagyon mélyen hallgat arról. Ez egy olyan terület, amit nem bolygassunk, mert az okkultizmus, vagy az ezotériának a, hát ez nem az, annak a területére fogunk tévedni. Na most még valakiről tudunk a Bibliában, aki látta az odaállatot.
Hát Jánosnak.
Igen.
István
előre látta, igen, belátott az égbe, de ő ugye meg is halt és el is ment. Ugye Pál apostol az, aki leírja magáról a korintusi levélben, hogy elragadtatott a 2. Korintus 12-ben. Ezt a 2. Korintus 12, 2-től 4-ig. Itt írja, hogy ismerek egy ember Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a harmadik ég. És tudom, hogy az az ember, vagy testben vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és itt figyeljünk, kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Tehát kimondhatatlan. És érdekes, nem is a látvány. A látványon nem foglalkozik, de a beszédet is kimondhatatlan, és nem mondhat el semmit róla. János apostolnál is tudjuk, hogy le akar valamit írni, és megtiltja neki az Isten. Ugyanakkor János apostolnál tudnunk kell, hogy erősen szimbolikus látomásai voltak. Tehát azokat a látomásokat nem mindent kell szó szerint érteni, amit ő látott, mert azok inkább lelki értelemmel és szimbolikával vannak megtalálva. Na most a Biblia elálló valamicskét nekünk a jövőről, Krisztus 1000 éves földi királyságáról például, de szinte semmit a mennyei életről. Tehát amiket mi a mennyországnak gondolunk, amikor a Bibliában le vannak írva, inkább az 1000 éves birodalom, tehát a Krisztus földi uralkodásán vonatkoznak. A mennyországról szinte csak annyit tudunk, hogy nem lesz a fájdalom, nem lesz könny, nem lesz halál, nem lesznek világítótestek, mert a bárány és az Isten fogja beragyogni azt a helyet. Azt tudjuk, hogy új jeget és új földet teremt az Isten, tehát végül is valami csodálatosat. Ha ez szép, ha kinézünk itt a hegyekre, akkor ha Isten ezt elveti és újat teremt, az mennyivel fantasztikusabb lesz.
Hú, de kíváncsi. Csodálatosabb, hogy szolgálni, imádják.
Igen.
Látni fogják az ő arcát.
Így van. Így van. Nagyon kíváncsi vagyok azoknak az arcára, akik az evolúciót hirdetik és tagadják a teremtést, hogy mit fognak ott szólni, amikor látják, hogy Isten azt mondja, szólt és előállott, és 24 óra alatt, vagy akár 4 óra alatt, amennyit Isten kijelölt. És ugye azt tudjuk az Ézsaiás 65:17-ből, hogy a régiek ingyen sem említetnek. Annyival jobb lesz az új. Tehát ezeket tudunk nem sokat. Tehát az a következtetés, hogy nekünk hitben kell járnunk, és nem látásban. Mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, hol mondja és kinek?
Tamásnak
mondja, így van. De ez ilyen szempontból szól nekünk erre az esetre is. Nekünk nem azért kell hinnünk, mert láttuk, mert kómába kerültünk és átmentünk, és hú, most már láttam, akkor viszek. És itt van a másik buktatója annak az Éva földön kívülinek, hogy azért, mert ő az Istent látta, akkor már hisz, akkor ez milyen hit? Ez már nem hit.
Igen, ha valaki az jelenti, hogy ha nem látta, akkor rólam akartak, ha láttam, akkor már nem látom.
Igen, tehát a hit az bizalmat jelent, hogy én megbízom az Isten szavában, és én elfogadom igaznak az Isten szavát, akkor is, hogyha én azt az érzékszerveimmel nem tapasztaltam, így van. Na most, tehát Bibliában világos, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, azok üdvözülnek. Ez sincs ezekre a könyvekben, főleg abban a földön kívülben. Nem a Jézus Krisztusban hisz, és nem Jézus vére árán jut a mennybe, hanem Jézusnak megszűnésével. Ez is a sátánnak egy nagy megtévesztés a Krisztusnak. Aztán, akik hisznek, tehát bejutnak Isten örök országába, amiről tudjuk, hogy jó hely lesz, és ennek az országnak még a küszöbén is jobb lesz, mint bárhol másod. Itt én a 84. Zsoltár 11. versét vettem be példának. Tehát végtelen boldogság és megelégedettségnek a helye. Na most lesznek, akik bemennek, és lesznek, akik kívül maradnak. Ez is nagyon-nagyon világos a Szentírás szavából. Tehát nincs az, hogy majd egyszer valaki mégiscsak bekerül, valahogyan mégiscsak oda jutott. Nem. Jézus az út. Tehát aki nem lép rá erre az útra, az nem mehet be. Na most a pokol pedig a legszörnyűbb hely, ami létezik, és igyekezzünk elkerülni az Istennek a haragját. Na most beszélni kell az embereknek arról, hogy igenis van kárhozat. Ezek a könyvek nem beszélnek a kárhozatról. Tehát akik ezeket az élményeket élik, egy szót sem beszélnek arról, hogy létezik egy másik hely is, ami viszont rossz. Tessék? Ott nem voltak, igen. Odaállt voltak, de még Isten ezt nem mutatta meg nekik. Na most, van egy nagyon jó folyóirat, az Answers, amelyik erről a könyvről ír. Lefordítottam ezt a részt, elolvasom, hogy ő mit ír róla, mert nagyon jó dolgokat fogalmazott meg. Tehát ezt írja. A koltonékéhoz hasonló történetek olyan veszélyesek, amilyen megtévesztőek. Nem csak az a baj, hogy az olvasók elferdített képet kapnak a mennyről, hanem az is, hogy a lelkiségnek egy szubjektív, babonás és sekélyes fajtáját szívják magukban. Semmit sem nyerünk azáltal, ha misztikus beszámolókat tanulmányozunk a halál utáni életbe tett állítólagos utazásokról, ezek csak arra jók, hogy összezavarjanak és ellentmondásba keverjenek bennünket, hamis reményt támasszanak bennünk, és elhintsék a hamis tanítást, és még sok hasonló gonosz dolgot okozzanak. Egy önimádó, önmagában tetszelő, narcisztikus kultúrában élünk, és ez megmutatkozik azoknak az embereknek a beszámolóján, akik azt állítják magukról, hogy jártak a mennyben. Ezek úgy beszélnek, mintha egy tükörben meglátták volna a paradicsomot, és eközben önmagukat helyezik előtérben. Viszonylag keveset beszélnek Istenről és Isten dicsőségéről. Pedig Isten dicsősége, amiről a Biblia beszél, betölti, beragyogja és áthatja a mennyet. Ehelyett ezeknek a történeteknek a szerzői olyan részletek megszállottainak tűnnek, amelyek arról adnak hírt, hogy milyen jól érezték ők önmagukat, micsoda békesség járta el őket, mennyire boldogok voltak és milyen kényelemben volt részük, hogyan nyertek elismerést és kiváltságos dolgokat, milyen fantasztikus és felvilágosító tapasztalatokat szereztek. És mennyi dologról gondolják most azt, hogy tökéletesen értik, amit egyedül a Bibliák böngészve sohasem érthettek volna meg. Tehát ők a Biblián kívül akarnak tudáshoz jutni. Röviden, önmagukat dicsőítik, hiszen alig említik Isten dicsőségét. Mindent éles megvilágításba helyeznek, kivéve azt, ami valóban fontos a mennyben. Való igaz, hogy a mennye a tökéletes boldogság helye, ahol nincs fájdalom és bűn, hanem az örvendezés és életöröm helye, ahol béke és kegyelem uralkodik tökéletes töretlenségben. A menny az a hely, ahol az üdvözülők számára letétbe van helyezve minden igazi kincs és minden örökkévaló jutalom. Bárki, aki a mennybe jut, természetesen több örömet és jutalmat fog megtapasztalni, mint amennyit véges értelmünk felfogni képes. Végtelenül többet, mint amennyit az összes ember, összes bűnbe esett teremtmény érdemel. Ha pedig valójában láttad volna a mennyet, és beszeretnél számolni róla, úgysem sikerülne, mert azok olyan dolgok, amelyeket a szíved és képzeleted föl sem foghatna, meg sem ragadhatna, nincsenek rá emberi szavak. Ezért János apostol is küszködik bennem, hasonlítja földi dolgokat, amit a mennyben látod. Igen, jó, ez volt az első rész. Ja igen, hogy a Biblia mérlegen, akkor nem, tehát a halál végleges, nem tér vissza senki. Jézus az egyetlen, aki látta a mennyet. Lázár nem beszél a túlvilág élményeiről. Pál apostol áradatott a harmadik égig, de kimondhatatlan dolgokat hallott. És ez az, amit az odától tudunk, az Ézsaiás 65:17.
most jön a következő téma. Mertem a bűnbocsánat.
Tehát ugye ezeket hiányoltam ezekből a beszámolókból, hogy nincs szó a bűnbánat bűnbocsánatról, pedig ez kulcskérdés abból a szempontból, hogy ki az, aki üdvözöl. Itt ugye most nem fogunk mindent végigvenni, mert nincsenek olyan, akik nem tértek meg közülük, hogy kinek van szüksége rá, ha létezik bűnből való szabadulás, miért rab mégis oly sok keresztény. Ez viszont talán érdekel minket. És hol van a Krisztusban elnyert szabadság, és hogyan legyen valóban szabad? Azt hiszem, hogy inkább ezekről kihagyom ezt a részt, hogy ezt még elmondom, hogy ugye a testi halál állapota a Biblia szerint ezt hasonlítható. És alváshoz, és a Jairus lányánál látjuk, hogy azt mondja, hogy nem mondom neked, csak alszik, azt mondja, hogy lányom, mondom neked, kelj föl. És így képzeljük el a halálunkat, hogy ez Jézus számára csak egy alvás. Azt mondja, hogy kelj föl, föl kell. Sokkal rosszabb a lelki halál, és ugye minden ember a lelki halál állapotában születik meg. Ez azt jelenti, hogy bár él testileg, de a kárhozatnak a válmányosa. És amikor megtérünk és átmentünk a halálból az életbe, nem úgy kell érteni, hogy akkor mi nem fogunk testileg meghalni, hanem a lelki halál eltöröltetett számunkra. A testi halál pedig csak egy alvás, és én az örök életnek a válmányosa vagyok. A János 8.36 azt mondja Istenről, azt mondja, hogy ezt olvassuk fel, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek. Úgyhogy most átugrom ezt az elveszett állapot. Ezt itt látjuk, hogy a bűn az, hogy mi függetlenek akarunk lenni az Istentől, és nem a tőle való függőségben élni. És ugye a bűnbocsánat az egyetlen lehetőség arra, hogy megmeneküljön egy ember. Jézus az, aki tökéletes függőségben élt az Atyával, és ezt kell tőle megtanulnunk, ezt a függőséget, és itt van a vége a testi halál, az alvás, lelki halál, a kárhozat. És itt van a János 8.36, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És mégis sok keresztény küzdik azzal, hogy a bűnei visszatérnek, vagy nem tudja lerakni a cigarettát, vagy nem tud szabadulni gondolatoktól, nem tud megbocsátani, haragszik, meg ilyenek. Hol van ez a szabadság, amit Krisztus ígért? Jézus mindent elvégzett a kereszten, és tökéletes szabadságot adott. Ez olyan, mint a kalitka, benne van a madár, és kinyitotta az ajtót, de a madárnak kell kijönni. És amikor mi még mindig azért imádkozunk, hogy Uram, add, hogy ne kövessem el ezt a bűnt, Uram, add, hogy meg tudjak ettől a gondolattól szabadulni, Uram, add, hogy meg tudjak bocsátani, akkor tulajdonképpen azt kérjük a madár nevéből, hogy Uram, add, hogy kiszabaduljak ebből a kalitkából. És az Úr azt mondja, hát itt van az ajtó. Hát gyere ki! És ugyanez, hát van erő megbocsátani, minden eszközöd megvan arra, hogy te megszabadulj ettől a bűntől, vagy ettől a félelemtől, vagy az aggodalmaskodást az életedbe, csak neked kell használni azt az eszközt, amit az Úr megbocsát. Nem fogja tőled elvenni, hogy te semmit nem csinálsz kényelmi, és egyből szabad leszel. Neked kell megtalálni, hogy élj azzal a szabadsággal, amit az Úrtól nyertünk. Tudnunk kell, hogy amikor megtértünk, előtte a bűn uralkodott rajtunk, most a bűn uralma alól, kinek az uralma alá kerültem, az Úr Jézus Krisztus uralma alá. Tehát a bűn nem uralkodik többé rajtam. Ez azt jelenti, hogy van lehetőségem nem elkodolni a bűnnek, a bűn csábításának. Na most ezt kell megtanulnunk, hogy hogyan éljünk ezzel a szabadsággal, és hogyan legyünk Krisztus uralma alatt, és nem mindig a bűn uralma alatt. Egy nagyon jó példát olvastam valahol, valaki írta, hogy ő félt a kutyától, és amikor egy kis vakacs kutya ezt meglátta, és megérezte benne a félelmet, kitudatott meg őt, nem akik vele voltak, ő megfordult, hogy fusson, ki után futott a kutya, nem azok után, akik nem féltek tőle, nem azután, és kit harapott volna meg, hogyha ő nem menekül el a teherautó platójára, őt. És csak addig volt bátor az a kutya, amíg ő szemben nem mert vele nézni, és rám tudott parancsolni, hogy te kis magad cseszorulla, ugye? És akkor már megnyilvászkodik a kutya. És ilyen a sátán is, hogy megtérünk, de a hazugságával el akarja hitetni minden keresztjénnyel, hogy még mindig van vagy. Te nem tudsz szabadulni ebből a bűnből. Rajta uralkodik a félelmek, rajta uralkodik a harag, rajta uralkodik az a kényszeres gondolat, és nagyon oda kell gondolnunk az Úr elé, és belekapaszkodni ebbe, tehát hinnünk kell az igazságnak, mert az igazság szabadít meg bennünket. És mihelyt az igazságot hisszük, akkor a sátán mellett egy kutya el kell, hogy szabaduljon. Tehát, ha jön egy félelem, vagy jön egy harag, azt elmondom hangosan imádságban, hogy a sátán is jól megértse, hogy Uram, te azt ígérted, hogyha a fiú megszabadít titeket, valóságban szabadok lesztek. És tudom, hogy én valóságban szabad vagyok, mert te kinyitottad ennek a kalitkának az ajtaját, és hogy nekem nem kell haragudnom, mert átadhatom a nagy haragnak a helyet. Nekem csak szeretnem kell az embertársaimat, majd te beszélsz azzal a másik emberrel, és majd megtérésre vezeted, vagy ha más nem, akkor elmegy a végítéletre. De nem kell nekem bosszút állnom a bűnöm, nem kell senkit helyreutasítanom, majd az Úr kezelésbe veszi. Én szabad vagyok arra, hogy szeressem azt az embert. És meg fogjuk látni, hogy egyből elmúlik a harag, vagy a félelem, vagy akármi. Tehát így, és ugyanígy küzdenek meg például a dohányzásra is az emberek, hogy mindig az igényhez és oda kell menekülni, hogy te tényleg nem szabad rá. Valakinek azonnal sikerül megtalálni, valakinek pedig többször kell ezt gyakorolni, de ez ugyanígy a gondolati művekkel is. Tehát ezt tudom mondani. Következő téma, az ítélet. Itt is ilyen fölmerül a kérdés, hogy ez riogatás, vagy tényleg van egy végítélet, és a hívőknek külön szól az, hogy három dolgot tartson észben. Az első, légy a kegyelemnek a profétája, még akkor is, ha van ítélet. Hagyd az ítéletet az Istenre, és ítéld el a saját bűneidet. Tehát akkor azért elmondom az elejét. A Biblia tanulsága szerint az Isten az idők végén megítéli az élőket és a holtakat, másképpen élve elválasztja egymástól a kecskéket és a juhokat. Vagy másképpen úgy ír a Biblia, hogy könyvek nyittatnak meg, és hogyha valakinek nincs beírva neve az élet könyvébe, azt a kénköves jobba vetik. Na most a kecske. Milyen állat a kecske? Aranyos. A kecske mindent levág, mindent, semmi se állt neki. A kecske az egy életre való, egy lelevényes, föltalálja magát, háztetőre is fölmászik. Szóval a kecske az olyan ember, akinek nincs szüksége Istenre. Vagy legalábbis azt hiszi magáról, hogy neki nincs szüksége Istenre. Elég jónak érzi magát ahhoz, hogy ő az élet dolgaiban elboldoguljon, és hogy az üdvösséget is elnyerje. Na most milyen a bármi? A kecskével összehasonlítva, az is aranyos, de a bárány az egy végtelenül gyámoltalan jószág. Az eltéved, az megeszi a mérges füvet, azt gondozni kell, nem tud megállni pásztor nélkül, gondoskodást igényel. A bárány az olyan ember, aki tudatában van az ő senki és semmi voltának. Mondhatnánk azt, hogy Ábel a semmi. Ugye, Kain a nyeresség, a kecske, Ábel a semmiség. Tudja, hogy rászokott az Istennek a kegyelmére, és tudja azt, hogy napunkénti kegyelemből és bűnbocsánatból él. Ez a bárány. Na most, igen, itt van, hogy hívőknek szól, hogy mi a kegyelmet a profétáinkra veszünk. Tehát tudjuk, hogy vannak kecskék és vannak bárányok, és azt is tudjuk, hogy mi is kecskék voltunk, és bárányokká kell válnunk, és minden embernek erre van szüksége, hogy ebből a bökködős, meg harcias kecskéből szerint kezes bárányjá váljon. De ezt egyedül csak az Isten szerethet a képes. Elvégezni egy emberen, és és azért nekünk is az Isten szeretetével kell fordulnunk az emberek felé. Kell beszélni az ítéletről, de ugye nem szabad erőszakosnak és földbedöngőnek lennünk, hanem azt kell, hogy érezzék rajtunk a Krisztusi szeretetet. Na most, az, hogy légy a kegyelem prófétája, tudjuk, hogy különböző proféták voltak az Ószövetségben, és hát az Újszövetségben is néhány. Voltak az kifejezetten ítélet proféták. Tudjuk-e, ki volt az ítélet profétája? Jó, akkor inkább segítek, mert olyan értelemben, hogy aki ítéletet is hozott, Illés és Keresztelő János volt az, akinek nagyon érdekes prédikációja volt, azt mondta, hogy a fejsze a fák gyökerén van, és mindjárt jön az ítélet, térjetek meg, és amikor jöttek a farizeusok, akkor azt mondta nekik, hogy viperák fajzatai, kicsoda internet titeket, hogy az eljövendő harag elő meneküljetek. Kifejezetten az ítéletről beszélt, és nem nagyon beszélt a kegyelemről, csak miután leszálltak a Jézusra, akkor hirtelen rámutott, hogy Isten de ez megint egy másik téma. Illés, az ítélet profétája, Keresztelő János előképe egyébként, amikor fönnül a hegyen, és jönnek őt elfogni 50-en, és mondják, hogy Isten ember, jöjj le! És akkor mit mond Illés? Ha én Isten ember vagyok, akkor szálljon fel a tűz az égből, és emésztelnek titeket. Ugyanígy a következő 50 ember, és akkor a harmadik 50 ember vezetője már alázatosabban közeledik, és élve marad, és ugyanígy ugye a Baálpapokat is megölíti, és az ítélet profétája. És a Jelenések könyve végén jelenik meg szintén a két tanú, ahol tüzet kérnek az égből, és elpusztítják azokat. Na most, amikor Jézus követték a tanítványok, melyik két tanítvány volt az, aki majdnem az ítélet profétájává vált? Igen. Ők mondták azt, hogy kérjünk-e tüzet az égből. És akkor Jézus leintette őket, hogy ti nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. És ez a figyelmeztetés a számunkra, hogy Jézus megtiltotta nekünk, hogy mi az ítélet profétájaink. Illés, Keresztelő János, két tanú kivétel. De most a kegyelmi korszakát éljük, és nem lehetünk az ítélet profétái, hanem a kegyelemnek a profétái vagyunk. Ez azt jelenti, hogy hirdetjük az Úr Jézusban a bűnbocsánatot. Beszélünk arról, hogy van kárhozat meg büntetés, de azért, hogy rádöbbenjen az a szerencsétlen, hogy elveszett, és beszélünk utána a kegyelemről is. Tehát először rá kell döbbentenünk valakit a helyzetének a súlyosságára, a veszély komolyságára, és utána hirdethetjük neki a kegyelmet. És ez szokott a baj lenni ma, hogy nem, ez elmarad, és csak úgy általában mindenként beleszeretünk a mennybe, és nem döbben rá, hogy neki mit kellene élnie. Igen. Na most a következő példa. Ja igen, itt egy nagyon jó példa volt, hogy Max Lucado-vála írja le az egyik könyvében, hogy volt két egyetemista, csak hogy értsük, hogy vagyunk mi a kegyelem profétái. Volt két egyetemista, egy szobában laktak, és az egyik az rendes volt, jövő, a másik pedig rendetlen részegen jött haza, összehányta a szobát, és ez a éjfélkor, és ez a hívő egyetemista mindig föltakarított utána, és nem dobta, tehát négy szemeszteren keresztül egy szobával lakott vele, és nem mondta azt az első szemeszter után, hogy na jó, akkor én keresem a társat. És néha elhívogatta a gyülekezetbe, egyszer is ment, de nem sok sikerrel, de a negyedik szemeszter után ez a hányos, részeges egyetemista megtért, és prédikátor lett Max Lucado személyében. Tehát ezt jelenti az, hogy valakinek megadja Isten ezt a kegyelmi ajándékot, hogy ilyen szeretettel tud, és joga lett volna azt mondani, hogy ilyen emberrel én nem lakok együtt, és menjen a csodába, ahol tud, keresek magamnak másik társat, megtehetjük. De ha igazán a kegyelem profétái vagyunk, akkor érünk el eredményeket mások megnyerésében. Igen. Hagyd az ítéletet az Istenre, hogy ismerjük ezt a szálltogányítás magyarázatot, hogy valaki el tudja mondani, hogy mi a tanúsága ennek a példázatban? Ugye ezt nem szoktuk érteni, sokan úgy értik, hogy akkor nem szabad semmitről, senkiről sem rosszat mondani, vagy megmondani, hogy ez helytelen vagy nem. Itt nem arról van szó, hogy nem ítélhetjük meg, hogy mi a rossz, hanem arról van szó, hogy nem ítélhetünk el senkit. Tehát nem ítélhetünk senkit kárhozatra. Tehát meg kell ítélnünk, hogy mi a helyes, és meg kell mondanunk, hogy mi a helyes út, vagy magam számára tisztázni kell, hogy én ezeket a cselekedeteket nem szeretném megkövetni, nem jó, de nem ítélhetünk el senkit. Na most ez a példázat arra hívja fel a figyelmet, nem arra, hogy ne is mondd meg neki, hanem arra, hogy először szedd ki a gerendát a saját szemedről. Ahhoz, hogy te tisztán lássál, először a saját bűneiddel számolj el az Isten előtt, és ha elszámoltál az Isten előtt, és ő megtisztított, akkor lesz olyan lelkilátásod, hogy valóban képes legyél a szálkát megítélni a másik szemében, és segíteni szeretettel és lapintattal annak eltávolításában. Na most, ha valaki ennek ellenére megmarad a bűnében, az nem fogadja az intést, a jó tanácsot, akkor már az ő felelőssége 100%-ban. Ő tartozik el számon az Isten előtt. Igen, akkor menjünk tovább. És a harmadik az, hogy ítéld el saját bűnödet, de egy nagyon-nagyon csúnya képet raktam be. Azt tartott éppen le akarunk fejezni, ezt tegyük a bűnöm. És a Biblia ilyen drasztikusan ír arról, hogy vegyük olyan a gonoszt, a bűnt az életünkből, mert nem számolunk le, ha ott vagyunk azt a kis fertőzést, az átjárja az egész életünket. Olvassuk el ezt a... Igen, mert se a Kolossiában 5-6-ot. Kolossiában 5-6. Azt mondja, hogy mert meghaltatok, és a ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve. És az 5-ös vers, öldököljétek meg azért földi tagjaitokat, a parázságot, a tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a tehetetlenséget, amely bármányvárás. Tehát arra biztos, és a másik pedig, hogy szálljuk oda tagjainkat az Úrnak égő áldozatul, kedves és égő áldozatul, van egy ilyen ige vers, és ez tényleg ezt jelenti, hogy nem mások bűneivel kell elsősorban leszünk, hanem a sajátommal, és ha egyszer a Szentlélek valami felől megvilágosított engem, akkor nem nyughatom addig, ami ilyen drasztikus módon kirendvégezte azt a bűnt az életemben, hiszen ez az egész földi élet arra való, a kegyelmi időszak, az Isten engem tisztogat, mint a 700 tisztított ezüstöt, és az Isten olyan kegyelmes lesz, és nem kell félnünk az ő eljöveteitől, olyan kegyelmes, hiszen akkor megtisztított, akkor fog engem hazanyívni. Akkor már úgy állhatok az ő színe elé, hogy azt mondhassa nekem, hogy jó a jövés, hogy szolgál. Tehát bízhatunk az Istenbe, csak hagyjuk, hogy végezz el ezt a megtisztító munkáját rajtunk, és így nyer áldás az életünk. Igen. Na most kihagytam is egy dolgot, a Max Lucado könyvből szerettem volna egy idézetet felolvasni. Egy nagyon jó torú szerző, aki a János 3.16-ot magyarázta egy egész könyvben, és ott van, hogy úgy szerette Isten a világot, ez egyszerű fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne veszten. El ne veszten, ez ő leírja a fokolból a gondolatait. Azért olvasom el, mert nagyon jó gondolatokat ír, és talán nekünk is segít, hogy hogyan vélekedjünk erről, és hogyan beszéljünk erről másoknak. Most ő így írja, hogy az angyalok ebben a percben is milliószámra kézbesítik a meghívókat, és ez a meghívó, suttogva egy nagyszülő kedvességén keresztül, vagy üvöltve egy szökőár felgetegében. A temetésen figyelmeztet az élet törékeny dolog, a betegségben emlékeztet, a napok megvannak számlálva. Isten szolgat a természet és a nevelés által méltóságú harcos névén. De mindezekben minden embert hív, jöjj, örülj nekem vég nélkül. Még
mégis sokan vannak, akik nem kérnek ebből. Hallani sem akarnak Istenről. Ha beszélbe fogják a fülüket, rendelkezéseit kigúnyolják. Nem akarják, hogy megmondja nekik, hogyan éljenek. Csúfot üznek abból, amit a házasságról, a pénzről, a szexről, vagy az emberi élet értékéről mond. Fiát nem veszik komolyan. A keresztet pedig merő ostobaságnak tartják. Egész életükben azt mondják Istennek, hogy hagyja őket békén. És amikor kilehelik a lelküket, Isten teljesíti a kérésüket. Sosem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ez a vers elvezet bennünket a kereszténység legkomorabb valóságához, a pokolhoz. Nincs más téma, ami ilyen ellenkezést váltana ki. Ki az, aki szívesen gondolkodna az örök büntetésen? Igyekszünk hétköznapivá tenni a pokol gondolatát. Vicceket gyártunk a lakóiról, vagy komolytalan jelzővé formáljuk. Pokoli jót ettem. Furcsa, hogy kisebb tragédiákkal nem szoktunk ilyet tenni. Soha nem hallható. Na, ez is elmehet a börtönbe. Vagy olyan meleg van itt, mint az éhező Etiópiában. Ugye pokoli meleget szoktunk mondani. Mintha összeesküvés folyna a pokol lekicsinyése érdekében. Némelyek erkölcsi lehetetlenségnek állítják be, hogy elvegyék a dolog élét. Az ateista Bertrand Russell így érvel. Személy szerint nem hinném, hogy egy igazán humánus gondolkodású ember hihet az örök büntetésben. Vagy amint gyakrabban vélik, egy szerető Isten nem küldene embereket a pokolba. Egyre több vallási vezető is hajlik erre. Martin Marty, aki egyháztörténész a Chicagói Egyetem hittudományi karán, átkutatta néhány tudományos folyóirat 100 évi anyagát, hogy találjon valamit a pokolról. Egyetlen cikket sem talált. Végül megállapította, a pokol eltűnt, és senki nem vette észre. Könnyen belátható, miért van ez így. A pokol visszataszító téma. Aki könnyedén beszél róla, vagy vidáman hirdeti, az még nem gondolt bele igazán mélyen. A Szentírás szerzői sötét tintába váltott tollal írnak a pokol természetéről. Az örök sötétség, örök pusztulás, valamint a sírás és fogcsikorgatás helye. Egy pillantás ebben a mélységben nem teszi ragyogóvá a napodat, de segíteni fog világosabban megérteni Jézust, aki nem kerülte ezt a gondolatot sem, éppen ellenkezőleg. Közéd és a pokolba vezető út közé egy szűkszavú figyelmeztető táblát helyezett. El ne vesszen. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus gyakran beszélt a pokolról. Tanításának 13%-a az örök ítéletre és a pokolra vonatkozik. Példázatainak 2/3 pedig a feltámadással és az ítélettel kapcsolatos. Jézus nem volt kegyetlen, nem akart bizonytalanságot kelteni, de nem is kertelt, hanem őszintén beszélt. Nyíltsága lenyűgöző. Világosan és érthetően szólt. Attól féljetek, figyelmeztet, aki mind a testet, mind a lelket el tudja pusztítani a pokolban.
Tehát ez is egy segítség a számunkra, hogyha kérdésként lenni fül a pokolban beszél. És az utolsó, nem fáradtunk nagyon el? Utolsó pedig az örök élet, amiről hát mit mondjuk, felhőnök, körnek, mit tudom én. Na most talán nem látjuk a színeit a mennyországban. És éppen valakivel tegnap beszélgettem, aki azt mondta, hogy engem nem érdekel a színe mennyországban, alakítják egyébként, hát ott van a Úr Jézus Krisztus közelsége, ez elég nekem. És valóban ez a jó gondolkodásmód, mert így kell gondolkodnunk. Nem árul el sok mindent a Biblia erről, de azt tudunk el, hogy egy végtelen, egy csodálatos hely, mert egy csodálatos közösség az Istennel. Tehát, amit megint utalok erre a Gondol és Lázár példázatára, hogy bizony a halál pillanatában minden eldölt. Ki az, aki megy az üdvösségre, ki az, aki megy a kározatra, nem látott már, nincs tisztító tűz, meg egyéb lehetőségek, hogy átkerüljük egyik oldalra a másik. Nem olvasunk most fel, mert az idő is rövid, meg mindannyian is. És az volt a oltár vendége. Így van, pont jól jött, nagyon jól jött az a oltár vendége. Így van. Na most sokan unalmasnak képzelik, és ez is a sátánnak a hitetése, hogy ne vágyódjunk annyira oda az Isten országába. Na most azért szeretem ezt a Max Lucádot, mert ilyen nagyon jó,
fantáziával megáldott ember, és a mennyről is egy ilyen érdekes dolgot írt, nem tudom, hogy van-e türelmünk hozzá. Én részletet olvasok fel, azt mondja, hogy Isten kémlelő nyílásokat helyezett az életünkbe, hogy bepillanthassunk ebbe az eljövendő állapotba. Egy nap nyugta, ami bearanyozza az ég alját, gyémánként ragyogó csillagok az éjszakában, egy lélegzetelállítóan gyönyörű szivárvány, ízelítők a mennyországból. Tehát ízelítőink van, ugye? Semmi sem mérhető azonban Isten koronázási ékszeréhez, az új Jeruzsálemhez. Leírja a várost, ezt én most nem olvasom föl, de azt mondja, hogy a legtökéletesebb formákban fogsz ott élni örökkön örökké. Tehát amilyennek Isten a teremtéskor eltervezett hibák nélkül, és ebbe se tudunk belegondolni, hogy milyen bűn nélkül élni, milyen hibák nélkül élni, milyen a tehetségünk tökéletes birtokában élni. Már most is vannak jó pillanataid, amelyek bepillantást adnak a mennyei természetedben. Amikor kicseréled a kisgyermeket pelenkáját, megbocsátod a főnököd dühkitöréseit, eltűröd a házastársad, hangulatváltozásait, tulajdonképpen a szentség jeleit tanúsítod. A másféle pillanatok keserítik meg az életet. A borotva éles nyelv, a tűzhányószerűen kiszámíthatatlan hangulatok. Ez az, ami kimeríti az embert. Isten azonban minden tökéletlenséget elkopoz a város kapujánál. Fényessége elnyitja a belső farkas embert, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda. Állj meg egy kicsit és engedd, hogy magával ragadjon ez az ígéret. El tudod képzelni magadat bűn nélkül? Gondold csak meg, mi mindent elvett tőled a sátán csak az elmúlt néhány órában. Aggódtál egy döntés miatt, irigyelted valaki más sikerét, rettegtél egy beszélgetéstől, és nehezteltél valakire, mert félbeszakított. Állandóan ott járkál körülötted, prédával esve, lopja a békességedet, az örömödet, megfoszt egy szívből jövő nevetéstől, és az őszinte szeretettől. Nyomorult fosztogató. Azonban megvannak számlálva a napjai. Az Édenben még ott settenkedhetett, de a mennyei kertekben nem teheti be a lábát. Nem lesz többé átok. Nem fog kísérteni, nem fogsz elbotlani. A világ mind pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A legjobb formában leszel egy örökké valóságon át. Hát ez csak egy ízelítő ebből. Aztán ő itt elképzelni, hogy bizony lesz feladatunk a mennyben, majd a Szaturnusz úton neked kell, nem tudom mit, milyen kertet ápolgatnod, ahogy az énekedben is volt feladatunk. Na most, tehát minden eldőlt, ezt nem is mondom tovább, mert ezt a történetet nagyon jól ismerjük, azt is tudjuk ebből a történetből, hogy meg fogjuk ismerni egymást, meg fogjuk ismerni a szeretteinket, hiszen ott is megismerjük Ábrahámot, találkozunk a régi hívőkkel, tehát e felől is békességünk lehet, a szeretteink felől is békességünk lehet, és ez a vigasztalásnak a helye. És most kell hallgatnunk az ige hirdetésre, most kell megtérnünk, hogy valóban ott legyünk, és ne pedig kirekesztve.
És hiába származik a hívőről is.
Igen. Nem ez számít, hanem azt, hogy én
átadtam az életet.
Igen. Így van. És ami még érdekes, hogy tudjuk-e annak a gazdagnak a nevét. Ugye ez is mutatja az elkárhozásának az okát. Nem az volt a baj, hogy ő gazdag volt, hanem az volt a baj, hogy nem volt helyében, nem a mennyben. Ugye mondja az Ézsaiás, hogy ne félj, megváltottalak téged, de nem hívtalak ennyi baj. Aki az Úré, azt ő nevén szólítja. Lázár az Úré volt, azért üdvözít, nem azért, hogy boldog volt, hanem az Úré volt. A gazdag viszont nem tűnik az Úrnak a dolgaival. A mennyben nem fogunk unatkozni, hanem feladatunk lesz, ott van a bíráknak a példázata, a talentumoknak a példázata, a Máté 25-14-től, hogy menj be a te uradnak az örömében, a lesz uralkodásod 10 városon. És innen tudjuk azt, hogy nem egyformaság lesz a mennyben. Mindenki üdvözül, az Jézus Krisztus vér által, de a dicsőség az más lesz. Mert a cselekedeteink követik minket, hogy úgy van megírva, és attól függ, hogy mennyi kincset gyűjtöttünk a mennyben, itt a Földön. És gyűjteni kell azokat a kincseket, mert ahol fogsz gazdálkodni az örökké valóságban, amit itt
és aki hűséges volt, az, az nagyobb jutalmat nyert. Ugye, aki pedig hamisan tanítja az Isten igényét, ott valahogy üdvözlő, de kicsi lesz az Isten országában. Tehát különböző feladatok lesznek, ami izgalmas és érdekes lesz, és nem lesz sikertelenség, hanem mindig siker csúcsán lesz az ember. És a mennyben csodálatos áldásokat nyerünk. Egy könyvet is tudok mutatni erről a témáról, világról, de még nem kialakult ki. Hát mindenkor az Úrral leszünk. Tehát főleg ezek az áldások derülnek ki a Bibliából, és ezek a legfontosabbak, hogy ott leszünk egy csodálatos közösségben. Részesedünk az Úr Jézus Krisztus dicsőségében. Ezt se tudjuk felfogni. És arra van szó, hogy ő uralkodni fog, akkor vele együtt uralkodunk. Tehát ez felfoghatatlan a számunkra. Akkor maga az örök élet, hogy nem lesz ennek vége, nem kell félni, hogy lejár az idő, mert végtelen időn van. Bűnmentesség, szenvedés nélküliség, tökéletesség. És bizony, amit nem tudunk, és hogy miért nem tudjuk ezeket. A jelenések 21.4-et felolvasom. Ez így szól, hogy szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Tehát az elsők elmondtak. Ennyi, kész. Nem sokat mond az örök üdvösség. Itt is keveredik az ezer éves birodalommal a képek, nem nagyon tudjuk szétválogatni. Tehát az ezer éves birodalomról valamivel többet tudunk, de nagyon keverednek ezek a részletek. Miért? Mert az üdvösség a számunkra ajándék, és az ajándék az meglepetés. Nem szoktuk elárulni, hogy mi van benne, hanem hagyjuk el, hogy az Isten majd megajándékozzon bennünket azzal, ami ott vár rá. Egyedül azt tudjuk, hogy nagyon jó lesz, végtelenül jó, és mindez hitet és bizalmat követ el. Tudom, hogy Isten szeret engem, és a legjobbat akarja a számomra. Legjobbat fogom kapni. Jézus elment, és helyet készített nekem. Nála nem lesz hajléktalanság, munkanélküliség, nem lesz senki kórus. Egy csodálatos hely lesz, mely örökkévaló ideig tart, és csodálatos, beteljesült közösség az Istennel. És ebből is kapunk egy ízelítőt ma a házasságunk a képében. Mert a házasság egy ízelítő, hogy milyen az a szeretet kapcsolat és tökéletes közösség és beteljesülés, ami az embert várja. Szóval csak földi képekben tudunk róla beszélni. Azt, hogy ez konkrétan milyen lesz, az majd átéljük az Istennek a kegyelméből, az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Hát, ennyit. És esetleg van egyet ura.
Igen.